Ezért továbbra is a Tempó az Inforádió autós magazinja. Beszélgető partnerünk a következő szűk negyed órában Krebs Zoltán, az autó az autós nap szerkesztője. Szia Zoli, jó estét kívánok
neked is. Szervusz, jó estét kívánok.
Ahogy ígértük, a BMW 750LD-ről fogunk most beszélgetni. Egy picit egy gyors megfejtés itt is, ha már itt rövidítéseket fejtettünk meg az imént Széchenyi Gáborral, ugye a Mazda új motorjával összefüggésben. A 750LD az még mindig azt jelenti, hogy ez egy 5 literes motor a BMW választékában?
Távolról sem, a BMW már nagyon régóta bevisz minket az erdőbe ezekkel a számjelzésekkel. Régebben még lehetett azt megbízható forrásként használni. Ugye az első sorozatszám, ugye a 3 jegyből, ugye a 7-es, itt a csúcsmodellt jelenti, és utána 10-zel kellett osztani tulajdonképpen a következő számot, ez adta ki a motornak a hengerűrtartalmát. Itt te most joggal gondolhatnád, hogy az 50-es lévén ez egy 5 literes motor ebben az autóban.
Megszokásból ezt
megszokásból, hát ezek az idők elmúltak, egy 3 literes dízel modellről van szó, de mivel 750 és ráadásul LD, tehát ez egy hosszú tengelytávú verziót jelöl ez az L betű, és ráadásul dízel, ettől függetlenül ez egy csúcsmodell a bajorok kínálatában.
Méretében, teljesítményében, ebben a kategóriában, a limuzin kategóriában ez a legnagyobb BMW?
Tulajdonképpen igen, ugye alapvetően egy 7-esről beszélünk, ez már önmagában egy 5 méternél hosszabb autó, az L jelölés az 140 mm-rel nagyobb tengelytávot eredményez, hát ez tulajdonképpen egy ilyen jó arasznyi távolság, és ez kifejezetten a hátsó utasoknak a lábterét növeli. Így már az autó olyan 5,3 méter hosszú, úgyhogy itt kimondottan egy nagy luxus limuzinról beszélünk, ugye Audi A8, a Mercedes-Benzek, ugye az S-osztály, Lexusnak az új LS, ami most érkezik, tehát nagyjából ezt az autót ide kell pozícionálni. Ugye magában az autó nem újdonság, hiszen a 7-es most már egy ideje fut, itt a karbon vázas szerkezet az, ami itt esetleg kiemelendő, tehát hogy az autónak a vázszerkezetéhez már szénszál erősítésű műanyagokat is használnak, természetesen alumínium és nagy szakító szilárdságú acélok is előfordulnak.
Ezért ez nyilván egy könnyű autó ahhoz képest, hogy
hát ezzel megpróbálták könnyíteni, hiszen annyi mindenféle technológia is és technika van ebben az autóban, hogy ahol csak lehet, megpróbáltak lefaragni a saját tömegét. Hát jelentem, ez annyira sikerült, hogy azért így is egy két tonnás autót kell elképzelni, de zsúfolásig van mindenféle csodajó dologgal.
Mi az, ami az újdonsága? Mert azt mondtad, hogy maga a 7-es az nyilván létezik, ez egy ismert modell a BMW választékában, ez a mostani 7-es is. Mi az újdonsága
a motor konkrétan? A motor konkrétan az újdonság. Igazából ugyanarról a soros 3 literes 6 hengeres dízelről beszélhetünk, amit már nagyon régóta ismerünk a BMW kínálatában, de erre a motoros már 4 turbófeltöltőt aggattak, ami azért egy döbbenetes szám, tehát kezdünk itt is átesni a ló másik oldalára, hogy ugye elindult a márkák közötti verseny, ugye a sebességváltó fokozatainak a növelésével, ugye a BMW per pillanat most egy 8 fokozatú egységet, bolygóműves egységet használ minden erőforrásához. Van egyébként dupla kuplungos is, de ebbe most nem menjünk bele, jellemzően ez a CETEV gyártmányú 8 fokozatú, a Mercinél már van 9, a Lexusnál 10, úgyhogy azért mondom, hogy itt is el lehet tévedni a sok szám között.
Ezért a BMW elindult
most a BMW a turbóknak
a számát gyarapítja.
Vette fókuszban. Erre a motorra 4 turbó feltöltőt tettek, és igazából azért van ezekre szükség, mert hogy minél kisebb egy ilyen feltöltő, maga a tehetetlenségét ezzel lehet ugye csökkenteni, tehát előbb tudnak felpörögni, és ezzel próbálják meg a motornak ezeket a holt üzemeit, amit turbójuknak is szoktunk nevezni, kiküszöbölni. Tehát igazából ez az autó valóban úgy mozog, nálam már volt egy teszten egy ilyen autó, hogy ahogy nyomom a gázpedált, ez az autó tulajdonképpen úgy gyorsul. Döbbenetes élmény.
A 4 turbó egyenletesen van elosztva, tehát nagyjából...
Nem. Értem, hogy azt gondolnád, hogy itt rögtön belefújja az egészet szuflával, és azért kell 4, mert így növeli a teljesítményt. Nem, ezek fokozatosan vannak beállítva, tehát hogy az alacsony fordulatszámon, közepes tartományban és csúcsfordulaton is különböző variációban dolgoznak ezek a turbók. Itt, mivel egy soros 6 hengeres motorról beszélünk, nem úgy van, mint a BMW V8-as motorjainál, hogy a két henger sor közé teszik be a feltöltőket. Megjegyzem zárójelben, ott csak 2-t szoktak egyébként alkalmazni. Itt magának a motornak az oldalán vannak ezek a kis feltöltők, és hát tényleg úgy van, hogy 760 newton nyomatékot szolgáltat ez az erőforrás, ez is már önmagában egy igen komoly szám, 400 lóerő maga a motornak a teljesítménye, és hát ezt valami elementáris könnyedséggel tudja leadni. Tehát ez a két tonnás autó, ez valóban úgy mozog, hogy az ember igazából nem sokat érez belőle, hiszen egy luxus autóról beszélünk, légrugós felfüggesztéssel, kiváló zajcsillapítással, magát a műszereket kell nézni, hogy ott mondjuk a sebességmérő hogyan is lavírozik felfelé. 4,7 másodperc egyébként egy állórajtos 100-as gyorsulásnak az ideje.
2 tonna felett járunk, csak emlékeztetőül, ugye, igen, azt mondtad.
Igen, és hát, hogy még egy kicsit így játszunk a számokkal, amikor a Ferrari annak idején a 90-es években az 512-es TR modelljével kijött, azt tudott egy 4,8 másodperces 0-100-as gyorsulást produkálni, és ott egy szintén egy 5 literes 12 hengeres benzinmotorral hajtott sportautóról beszélünk. Na akkor ehhez viszonyítjuk, hogy dízelautóval vagy dízelmotorral a BMW-nek ez a gyorsulása tulajdonképpen mennyit jelent. Az égvilágon semmit ebből nem lehet érezni. Mind a 4 kerék hajtott, tehát a tapadással sincsen probléma. Tehát tényleg az van, hogy ahogy nyomom a gázt, az autó úgy mozog tulajdonképpen lineárisan, és meglepő, de akár 10-11 literes fogyasztással átlagban ezzel a motorral el lehet közlekedni.
Ja, Gábor, az imént, amikor beszéltem a Mazda új motornél, akkor emlegette, hogy a dízelmotorokat azért nem szeretjük, akik nem szeretik mostanában, mert hogy koromkibocsátás és nitrózus gázok kibocsátása. Ez a motor meglehetősen nagy teljesítményű, nem túl nagy étvágyú. Hogy áll károsanyag kibocsátással?
A BMW nincs benne ugye ebbe a dízelbotrányként ismert dologban, ami most ugye elsősorban itt a Volkswagen körül van. Azt mondják, hogy az ő autóik mindenféle mérésnek megfelelnek, és így tulajdonképpen ez a motor is az élmezőnyben van károsanyag kibocsátás szempontjából, tehát mind a nitrózus gázok, mind pedig a széndioxid kibocsátása természetesen nagyságrendekkel több, mint mondjuk egy kisebb, akár egy 1.4-es, vagy egy 1.6-os, vagy akár csak a BMW-nek a 2 literes dízel motorjai, de önmagában a kategóriához mérten itt nincsenek azért kiugró értékek.
Zoli, az új motorhoz kapott-e bármi újdonságot a 7-es, akármilyen apró újdonságot is, hiszen ez néha megszokott jelenni az autógyártóknál?
Igazából itt most a motor az, ami minden prímet visz. Ezt az erőforrást az 5-ös is megkapja, ott viszont már rögtön egy MS, tehát a motorsport jelzéssel, tehát ott az egy M550D.
De ugyanez a motor?
Ugyanez a motor, ezzel a 400 lóerővel és 760 Nm nyomatékkal. Ott még jobb egy kicsit a gyorsulás, mert ugye az 5-ös egy kicsit könnyebb autó, és ezért itt a fizika nagy mértékben számít. De a 7-es egy executive launch felszereltséggel hátul, ami önmagában csak egy olyan 4 millió körüli extra, már megadja azt a kényeztetést, hogy a jobb hátsó ülésnél ugye el lehet fektetni ugye a hátsó ülést, ebben masszázs van, a jobb első ülést elő lehet tolni, abból kijön egy ilyen kis lábtámasz, tehát a repülőgépek első osztályának a hangulatát is, megjegyzem zárójában, kényelmét is idézi az autónak a felszereltsége. Itt rögtön egy kritikai észrevételt is tennék, mert hát én elsősorban sofőrként használtam ezt a tesztautót, tehát én nem hátul utaztam benne, viszont természetesen az ismeretségi köröm családomban kipróbáltuk, hogy milyen is a jobb egy a főnöki ülés. Na most, amikor ez teljes kényelemmel van állítva, akkor a jobb első ülés teljesen előre csúszik, és a háttámra is előre dől, hogy minél nagyobb teret biztosítson a hátulülőnek, és ekkor viszont a vezetőt rendkívül mértékben zavarja a látóterébe bekerülő jobb első ülésnek a támlája. Tehát én kifejezetten idegesített és megőrültem, hogyha
nekem mert, hogy nem zárulik le teljesen?
Nem hajlik le teljesen, hanem tulajdonképpen csak előre dől. Most itt fogban nem akarok buta számokat mondani, de úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen jobb oldalt teljesen kitakarja az üvege, hiszen vaskos üléstámláról beszélünk, ráadásul egy nagy fejtámlával, úgyhogy engem kifejezetten zavarna, hogyha egy ilyen autónak a hivatalos vagy hivatásos sofőrje lennék, és a főnököm ebben az üzemmódban használná minden nap.
És félrenés, de nem te szúrtál el valamit, hanem ez az autó csak
nem, tehát ez így tud, ez így működik. Igen, azóta volt nálunk egy S-osztályi Mercedes is teszten, abban szintén volt egy ilyen opció,
és ott
ugyanez a probléma ugyanúgy jelentkezett, tehát ezek az ülések így mozognak, hogy előre csúsznak, amivel nem lenne probléma, de az, hogy a háttámla is előre dől, és itt azért ez már a tájékozódásban, az autóból való kitekintésben legalábbis nekem komoly gondot jelentett.
Hát ez valószínűleg azt jelzi, hogy ezekben az autókban kevésbé fontos a vezető, mint az utas, aki a bal hátsó ülésen ül a főnök ülésben.
Ezt én értem, csak mondjuk engem kifejezetten zavar, hogyha nem tudok a tükörben mondjuk úgy tájékozódni, ahogy megszoktam, ha jobb oldali ablakon nem tudok úgy kitekinteni, ahogy megszoktam, tehát ugye ezek napi rutin mozdulatok, ugye sokat vezetünk, ez engem ez igencsak megizzasztott, úgyhogy én ezeket általában mindig vissza is hajtottam, ezeket a támlákat, és örültem, hogy nem célirányosan használom ezt az autót.
Ritkán vagy kevesebb beszélünk róla, de az jutott eszembe, hogy 2 tonna 4,8 másodperc alatt van 100-on, és sebességgel gondolom, hogy 300 körül lehet.
250-nél hivatalosan lesz a május, 260-ig elengedi az órát, jelzem, ezt nem Magyarországi körülmények között között, hanem korlátozásmentes autópályán egy másik ugyanilyen autóval, de annak nem ilyen színe volt, sikerült kipróbálni. 260-ra ráfekszik a mutató, megjegyzem, elég gyorsan, és ott is marad. Ez GPS számérve olyan 251 km/h.
Hogy áll meg, Zoli? Nyilván rendben van, de mégis mondj erős két mondatot.
A féka szerintem nincs alulméretezve. A BMW-t ez alatt egy megerősített fékrendszert ad eleve ezekhez a nagy teljesítményű autókhoz. Nem karbonkerámia fékrendszer, mint mondjuk az MS modelleknél, de az M-Sport felszereltséggel, mert hogy meglepő, hogy a 7-est már M-Sport felszereltséggel is lehet kérni. Itt rögtön mondom, hogy ez nem M7-es, ilyet a BMW még soha nem gyártott, és jelen pillanatban ez sem egy ilyen verzió, csak pusztán egy M-csomag. De itt az optika mellett viszonylag ilyen kis technikai dolgokra is fordítanak figyelmet, mint például a fékrendszernek a teljesítményének a növelése.
Krebs Zoltán, az autó az autóslap szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen, Zoli.
Én is köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 7:30-kor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Úgyhogy a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.